Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek, józanok, hogy imádkozhassatok. Ez nagyon érdekes ima rész, nem? Tegnap reggel kávéztam a férfiakkal a gyülekezetünkből, beszélgettünk egy kicsit a mostani világról, hogy mennyire rossz állapotban van. Minden nap új hír van, hogy krízis van, botrány van, katasztrófa van valahol. De ez az igevers azt mondja, hogy ebben a korszakban, az utolsó időkben, a legfontosabb dolog, amit tehetünk, az az, hogy imádkozhassunk. Miért? Nincs más tennivalónk van. Van. Szóval ez érdekes, hogy ez legyen a legfontosabb dolog most, ebben az időszakban, ebben a pillanatban az életünkben. Már régóta hívő vagyok, és sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan működik az imádság, miért is fontos, és hogyan kell csinálni, mely dolgokért kell imádkoznom. Ma az imádságról fogunk beszélni, és megvizsgálunk három a Bibliában található alapelvet az imádsággal kapcsolatban. Itt van egy kis áttekintés. Nagy dolgokat kell várnunk Istentől. Isten országának ügyéért égnie kell a szívünknek. A harmadik, a helyes motivációból kell kérnünk. Na, először, nagy dolgokat kell várnunk Istentől. Egyik barátom évekig misszionáriusként dolgozott Fülöp-szigeteken. Falusi lelkipásztorokat oktatott a Bibliára. Az egyik nagy szigeten élt a családjával, és egy hétre elutazott a messzi kisebb szigetekre, hogy segíts az ottani lelkészeket. Korán reggel indult az útra, kb. 6 órakor, és kis motor kerékpárján vágott át a városon kikötőhöz. Már ekkor is emberek, autók, buszok, biciklik, terhelautók ezre szelték az utcákat. Olyan sűrű volt a smog, hogy nehéz volt lélegezni. Kb. Fél óra múlva leparkolta a motorját, és felszállt egy kompra. A komp mindig túl volt terhelve, nem csak emberekkel, hanem kecske volt rajta, meg csirke, meg más állatokkal, és általában nem volt ülőhely az 5 órás útra. A kompnak messze ki kellett hajóznia a tengerre ahhoz, hogy elérje a következő szigetet. Lassan felkapaszkodott egy nagy hullámra, majd lesikolt egy másik oldalon. A dízel gőz és kipufogó gáz szaga keveredett az állatokkéval. És nem sokára az emberek betegek kezdtek lenni a hajón. Ez nagyon bődös lett az egész. Lehet képzelni. És délkörül a barátom megérkezett a következő szigetre. Innen egy kis terrautóval ment a sziget másik felére, és onnan egy kis kanúval evezett át arra a szigetre, ahova tartott. Aztán elkezdett gyalogolni. Kb. 10 kilométer gyalogolt át a rovarokkal, kígyókkal teli dzsungolen, amíg el nem értette a falut, ahova lelkész lakott. éjfél körül érkezett meg. És mindig nehéz volt, mert fel kellett ébreszteni a lelkészt. Mikor megérkezett a faluban, az emberek kis fő konyhokban éltek. Az apa és anya, a gyerekek mind együtt alszanak a kunyhó padlaján, egy szúnyoghaló alatt. A kunyhók épp akkorak, hogy egy család le tudjon feküdni bennük. Egyik alkalommal a barátom felébresztette a lelkészt, és kért valamit enni. A lelki pásztort szörnyen érezte magát, mert egész este várta a barátomat, és nem érkezett meg. Ezért a család megette az egészet. Nem volt semmi. Szóval a lelkész fölkelt, átment a szomszédjához, hogy fölébresztette. És ezt mondta, kérlek, segíts, vendégem érkezett, és nincs mit enni adnom neki. Kérlek, add egy kis ételt. A szomszéd kiszólt a kunyhóból, már lefeküdtem a családommal együtt, nem tudok segíteni. Meg kell értenünk, hogy ahhoz a kunyhó ajtaját kinyissák, mindenkinek fel kell állni a kunyhóban, és arrébb menni az ajtóból, mert befelé nyílik. Mert ott alszik az apa az ajtónál, hogy senki nem tud betörni éjszaka. Ez volt a védelmi rendszer ott. Hát, mivel a lelkész könyörgött a szomszédjának, és végül felkeltette az egész családját, kinyitotta az ajtót, és elkezdett ételt keresgélni. A barátomnak végül jutott egy kis hús és ríz aznap este. De ismerős ez a történet? Egy ugyanilyen történetet találunk meg a Bibliában, és Marika fog felolvasni ezt az igerészt nekünk.
Azután így szólt hozzájuk Jézus. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki?
Köszönöm, Marika. Mindenki, aki aznap Jézust hallgatta, pontosan értette, mit akart mondani. Miért? Mert kis tégla, sár, kunyhokban éltek. Éppen, ahogy a Fülöp-szigeteken kis fő kunyhokban éltek. A környéken, ahol Jézus nőtt fel, szegény környék volt. És csak pici házakban éltek. És nem volt nagyobb, mint egy méteres sátor. És remélem, hogy az az után, a történet után, amit elmeséltem nektek, ti is jobban megértitek, hogy miről is beszél Jézus. Jézus azt mondja nekünk, hogy kérjünk. Arra hív bennünket, hogy jövünk. Hogy kérjünk azt, mire szükségünk van. Emlékeztet rá, hogy Isten jó. De még ennél is inkább azt mondja, hogy még akkor is, amikor valószínűtlen, vagy akar lehetetlen, hogy be legyen töltve szükségünk, hinnünk kellene. hogy Isten meg tudja hallani a kérésünket, és segíteni tud. Mikor valószínűtlennek tűnik, hogy választ kapunk Istentől, akkor is kérnünk kell. Amikor lehetetlennek tűnnek a körülményeink, akkor is kérnünk kell. Amikor úgy gondoljuk, hogy esetleg zavarja Istent, mert valami fontosabb dolga van, akkor is kérnünk kell. Hát ez az utolsó, ez az én probléma mindig a hitemben. Hát az én kicsi probléma, hát ez csak zavarja Istent. De nem. Akkor is kérnünk kell, ha amit kérünk, még soha nem történt az előzött. Sokan vannak a Bibliában, akik olyat vártak Istentől, amit ezelőtt még senki nem csinált meg. Józsué megparancsolta a napnak és a holdnak, hogy maradjanak a helyekben. És Isten megállította a napot és a holdat. Egy ismeretlen zsidó szolgalány azt mondta Naamannak, hogy Eliézus meg tudja gyógyítani a leprájáját. Bár ez még soha nem történt meg az ezelőtt. Honnan tudta ez a kislány? És honnan jött az ő hite? Ez nagyon érdekes kérdés. Máté evangéliumban van egy másik történet. Egy nem zsidó asszonyról olvasunk, aki Jézus segítséget kérte. És gondolhatnánk, hogy Jézus kegyetlen vele szemben, de nem az. Ezen az asszonyon keresztül tanít téged és engem arra, hogy miről is szól a hit. Marika megint fog segíteni nekünk a ige résszel.
És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és odaadni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod, és meggyógyult a leánya még abban az órában.
Mindig, mikor olvasunk egy történet Jézus életéről, meg kell kérdezünk, hogy ki valójában a vakember, és ki lát. Na, ebben a pillanatban ott van 12 tanítvány, ugye? Sétálnak, és ott valahol környéken Jézus. Ez az idegen asszony meglátja, hogy Jézus ott van, és kezd ordítani, kiabálni. Jézus, Jézus, Mesia, Dávidnak a fia. Szóval a férfiak, zsidók, megfigyelnek. Szóval tudjátok, hogy mi volt az átlagos vélemény a zsidóknak, a nem zsidókról, ugye? Egyáltalán nem beszéltek velük. Nem tartok semmilyen kapcsolatot. Lenézték. Kutyának nevezték őket, ugye? Szóval mi történt volna, ha ez a nő zsidó lett volna? Ez jó kérdés. De az az érdekes, hogy Jézus nem szólt, és rögtön a férfiak, hát kicsit feszült lett. miért nem Jézus cselekszik? Miért nem csinál valamit? Akkor helyette mi fogunk fordulni a nőhöz, és megoldja ezt a problémát. Bármikor, amikor ez történik, hogy valaki cselekszik Isten előtt, Isten helyett, vagy Jézus, mielőtt Jézus szól, akkor ez hiba. Mindig a Bibliában. Ha nem várunk Istenre, akkor ez hiba. Ha helyettünk, mi cselekszünk. Szóval meghátorozták. Hát ő zavar, és végre fordultak Jézushoz, és mondta, hogy hát légy szíves, csinál valamit ezzel a nővel, jó? Zavar minket, téged is biztos. Szóval ez érdekes, hogy szerintem ebben a pillanatban a férfiak azt hiszik, hogy Jézus, mint az átlagos zsidó, el fogja utasítani ezt a nőt. És odafordul. És az az érdekes, hogy a szövegben nem tudunk látni Jézusnek az arc kifejezést, ugye? Nem tudjunk, hogy hogyan néz a nőre. Lehet, hogy mosolyogva mond valamit neki. És ezt mondja neki Jézus. Az én szavam ma. Nem vagy méltó kegyelemre. És az asszony így válaszol. Teljesen igazad van. De az egész nem rólam szól, az egész rólad szól. Nem vagyok méltó, de nálad bőven van kegyelem. Túl csordulsz kegyelemednek, csak egy kisi morzsaja is bőven elég lenne az én problémám megoldására. Ebben a pillanatban ki lát, és ki a vakember. Ő az egyetlen ember, aki valójában tudta, hogy ki volt Jézus Isten. Túl csordult kegyelemmel. És mit mond erre Jézus? Asszony, nagy a te hited. A kérésed megadatott. És ugyanilyen példát láttunk a Lukács 7. fejezetben is. Egy római parancsnok elküldte a barátját, hogy Jézus segítséget kérjen a szolgája érdekében. És a barátja ezt mondja Jézusnak, nem vagyok méltó, hogy a jelenlétedben legyek. De ez nem számít, nem érdemelhettem ki kegyelmed vagy jóságod, de tudod, hogy te tele van, mint kegyelemmel, mint hatalommal, és semmi számodra a gyógyítás. Mondhat csak ki a szót, és gyógyíts. És mit mondott erre Jézus? Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Isten tele van hatalommal és kegyelemmel. Mikor hozzá jövünk, hinnünk kell is, és el is várnunk, hogy Isten akar és tud segíteni. Egyszer Jézus próbára tette tanítványai hitét. János 6. fejezetben ezt olvasunk. És 5000 ember körüljük gyűlt, és Jézus ezt mondta a tanítványnak, hol vegyünk kenyeret ezeknek az embereknek, hogy ehessenek. A tanítványok nyilvánvalóan elbukták a próbát. Hogyan is mehettek volna rajta? Úgy mehettek volna át, hogy nagy dolgokat vártak volna Istentől. Még akkor is, amikor körülményeink lehetetlennek voltak. Ezt is mondhattak volna Jézus, kinek van szükség a boltra? Te itt vagy! Etessünk meg őket most, jó? Ki mondta volna ezt a mondatot? Ez a idegen nő. Ha ott lett volna, ő ezt mondta volna. Mert tudta, hogy valójában ki az a Jézus. Egy dolgot szeretnék megemlíteni a hitről. Néha közködünk annak a megértésével, hogy mi is a hit, hogy vajon elég van nekünk belőle. Hadd meséljek egy kis történetet. Én Amerika egyik nagyon hideg részen nőttem fel, és sokat játszottunk a tavakat, a folyokat, borító jégen, kisfiú korában. Ez a családunk ott jégen. A hit olyan, mint rámenni a jégre. Ahogy az ember rálép a jégre, a hit az, ami elindítja. A hit léptetni meg velünk az első lépést, amit csinálunk. És mit tart vissza attól, hogy átszakadva átes rajta? A jég. A jég nagyon-nagyon vastag, több mint egy méter vastag, bízhat benne, sőt, akar is teherautóval rajta hatsz. A jég olyan, mint Isten. És Isten erős, biztonságos. Bízhatunk benne, a legkisebb mennyiségű hit is elég ahhoz, hogy kilépjünk a jégre, és mozduljunk abba az irányba, amerre szeretné, hogy menjünk. Nem a hited hátorozza meg, hogy mennyire vastag a jég. Ezt Istentől függ. A hited azt hátorozza meg, hogy az szerint cselekszelsz-e majd, vagy nem. Amit Isten mondott, hogy igaz, vagy nem igaz. Ez a mi részünk a hitben. De Isten országának úgy ért, égnie kell a szívünknek is. Ez a második pont. És mi az, ami feltesz, mi az, amit féltesz elveszíteni? Mi miatt aggódsz, amikor felébredsz éjjel, és nem tudsz visszaaludni? Mivel kapcsolatban érzed úgy, hogy nem tudna anélkül élni. Mindannyian hordozunk terheket, nem? Az, ami mi aggódunk, amiatt aggódunk, nagyon sokat elárul a jelenünkről. Arról, hogy kik is vagyunk, és mi fontos számunkra. Hogy mi miatt aggódunk, azt is meghatározza, hogy végül miatt imádkozunk. Mindannyiannak vannak családi gondjai, vannak beteg rokonok, vannak barátaik, akiknek munkára is van szüksége, és vannak mások, akiknek pénzre. Mindannyian aggódunk a gazdaság miatt, ha apa vagy anya vagy, akkor aggódsz a gyerekeid miatt. És ezeket a terheket állandóan magunkkal hordozunk. A hit vagy az élet tele lesz problémákkal, mert bukott, bűnös világban élünk, amíg Jézus vissza nem jön. És csak gondoljunk bele a sok egészségi ügyi, pénzügyi, munkahelyi, szülői problémába, mivel testi problémaként szembesülünk. Ezek azok a problémák, amiket itt lent a földön vannak. De a problémának van egy másik szintje is. Vannak világban lelki problémák. Nem látjuk meg őket könnyen. Mert a fizikai, mint a fizikai problémákat, a sötétség birodalma a világosság birodalmával harcol. Isten országa előre tör, és Sátán pedig ellen áll. És Isten nyer. Isten azt akarja, hogy imádságban járuljunk elé úgy, hogy lelkünkön hordozunk az ő országának ügyét. Isten azt szeretne minél jobban, ha mindennek előtt azért égne a szívünk, hogy meglássuk az ő országának előretörését. A sorrend ez az első. Fontosabb, mint bármi más az életünkben. Olvassunk el a Róma 9. vers rész, második, negyedik versig. Nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyűrti a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek attok alatt. Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták. Pál szívét azt terhelte, és azért égett, hogy lássa az elveszett emberek örvözlését. Ez györtötte őt állandóan. Jézus, amikor élete utolsó hétben Jeruzsálem felé keletkezett, megállt a dicsőséges bevonulás közben, ránézett a városra, és mit csinált? Sírt felette. A Bibliában azt írja Nehemiás első fejezetben arról, hogy mi történt, mikor Nehemiás hallotta a hírt Jeruzsálem állapotáról. Amikor meghallottam ezeket, naponta átöltem, sírtam, gyászoltam, bőjtöltem, imádkoztam a mennyei Isten előtt. Ezt írja Nehemiás. Mi éget az ő szívében? Isten országának az ügye. Csak enni. Isten szeretné, ha megismernénk őt, és többet megtanulnánk róla, amikor imádságban elé járulunk. Isten szíve azért ég, hogy az egész földön dicsőítsék az ő neve. Isten azt akarja, hogy az ő neve dicsőítve legyen ebben a gyülekezetben, a családodban, ebben az országban és szerte Európában. Sírsz-e azok fölött, a gondok fölött, amelyek megakadályozzák a közösséget a keresztények között? Sírsz-e azok fölött, a vasárnapi iskolás gyerekek fölött, akik nem ismerik Krisztus? Sírsz-e azok fölött, a hívők fölött, akik alszanak? És egyáltalán nem érdekli őket Isten munkája ebben a gyülekezetben, vagy az országban. Sírsz-e a felbomlott családok és megsebzett emberek felett, akik körülvesznek? Nem azt mondom ezzel, hogy a fizikai világ miatt terheink nem fontosak. Ha például beteg vagyok, akkor imádkozom, hogy Isten gyógyítson. Egyszerű. Azt mondom azonban, hogy lelki harc dúl körülöttünk mindenfelé, és Isten arra hív bennünket, hogy lépjünk be a harcba, és dolgozunk vele együtt a királyság előmenetelén. Ha csatlakozunk a csatahoz, akkor egy újabb terhet veszünk magunkra. Egy terhet és egy összetört szívét Isten országának előre mozdításáért. Isten pedig mindent meg fog adni, amire csak szükségünk van ennek a csatának a megvívásához. És ez igaz. Ez nem számít, hogy merre mész a világon. Isten fog lenni veled, ha Isten országnak dolgozol. Ez ige. Ez ígéret Istentől. És helyes motivációból kell kérnünk. Ez a harmadik pont. Miközben, miközben erre a predikációra készültem, a feleségemmel beszélgettünk az első pontról, arról, hogy nagy dolgokat kell várnunk Istentől. És nagyon jó kérdés tett fel a feleségem. Azt kérdezte, nem kárhoztatjuk-e magunkat csalódásra, ha lehetetlenet várunk Istentől? Ha nincsen-e egy csomó megválaszolatlan imádság? Ez nagyon jó kérdés. Igen, úgy tűnik nekünk legalább, hogy sok megválaszolatlan imádság van. Szóval hogyan kezeljünk ezt a kérdést? Valószínűleg mind ismeritek a Jákob 4. fejezet, a 2. és 3. verset. Mégsem kapjatok meg, ezt írja az ige, azért, mert nem kértitek. Vagy, ha kértitek is, nem kapjatok meg, mert rosszul kértitek. Csupán élvezeteitekre akarjatok azt eltékozolni. Ez az igevers a motivációról beszél, és néha, nem mindig, néha ez akadályozza, hogy Isten válaszoljon. Miért kérjünk azokat a dolgokat Istentől, amiket kérünk tőle? Hogy segítsem magunkat ennek a kérdésnek a végig gondolásában, szeretnék feltenni nektek egy kérdést. Miért lettünk teremtve? Miért vagy itt? Ha már régen vagy hívő, tudod, hogy a Biblia azt állítja, hogy azért vagyunk itt, hogy megismerjünk Istent, és élvezünk az ő öt örökké. Ez a öt pontos válasz. Már csillagos vagy, hogy mondjuk. Arra lettünk teremtve, hogy imádjuk őt, dicsőítjük őt, és a jelenlétében legyünk. Arra lettünk teremtve, hogy szoros kapcsolatban legyünk másokkal is. Jó kapcsolatra van szükségünk Istennel és más emberekkel. Ha nincs jó kapcsolatunk emberekkel és Istennel, akkor üresnek, rászorulóknak érzünk magunkat. Mit teszünk a szükségleteinkkel? Istenhez fordulunk-e velük? Odafordulunk más hívőkhöz őszinte közösséget? Általában nem, ha őszinte vagyok. Mindenhol keresünk megelégedést, csak Istennel nem. Isten népe is rászoruló volt, fájdalom volt a szívünkben, és szomjúság a lelkükben. Istenhez fordultak vajon a megelégedésért? Nem. Ezt olvassunk a Jeremiás könyvében. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrás elhagyták, ez az első, hogy víztartókat váljanak, repetezett faló víztartókat, amelyek nem tartották vízet. Isten kellett volna megelégedésük forrása legyen. Isten be tudta volna tölteni a szükségeket. De ahelyett, hogy Istenhez fordultak volna megelégedésért, elhagyták Istent. És magunk próbálták megkeresni a megelégedést. Saját kutakat ásták, hogy vízet találjanak. Az volt csak a baj, hogy a kút használhatatlan volt. Tele volt sára, nem tartotta a vízet, használhatatlan. Teljesen. Mikor imádkozunk, magától Istentől kell várnunk, hogy betöltse a legmélyebb szükségleteinket. A legmélyebb szükségletünk mi. Ő maga. Ha oda megyünk Istenhez, és azt mondjuk, hogy kérlek, add meg nekem, amit akarok, és ha nem kapom meg, nem leszek megelégedett. Soha nem leszek elégedett. Isten ez a fajta imádságot nem válaszolja meg. Íme egy egyszerű példa. Feleségem és én szövetséget köttünk egymással, hogy be fogjunk tölteni egymás szükségleteit. Nekem szolgálnom kell őt. Neki pedig szolgálnia kell engem. Az én testem az övéért van. Az övé pedig értem. És mi van akkor, ha a feleségem valami ilyesmit mond nekem? Drágám, hajlandó vagy betölteni a szükségleteimet? Erre így válaszolok. Hát igen, persze. Aztán ezt mondja. Jó, akkor szeretném, ha megtennél értem valamit. Hallottam, hogy a színész, aki James Bondot játsza, jön Budapestre. Kérlek, hívj föl a Gündelt, foglalj le egy asztalt, két szemére, és szervezz meg, hogy a színész találkozon velem az étteremben vacsorára. Szerintetek megtenném? Nem. Egyáltalán nem. Biztos, hogy nem. Azt akarom, hogy a feleségem a megelégedését bennem találja meg. Szerintem az emberek sokszor, ha pénzhez jutnak, nagyobb háznak vesznek, vagy szerelmesek lesznek valakibe, azt gondolja, hogy Isten áldása. De honnan tudják? Lehet, hogy ez próba. Lehetnek ezek az ajándékok az ellenségtől, és aki azt akarja, hogy a megelégedésünket ennek a világnak a dolgaiban találjunk meg, és nem találjunk meg megelégedést Istenben. Isten akkor dicsőítették a legjobban, ha teljesen megelégedett vagyok benne. Egyszer nyílt lehetőségem nyílt hallani Johnny Erickson Tada beszélni. Valószínűleg tudjátok, hogy évekkel ezelőtt eltört a nyaka, és azóta teljesen béna. Az élete nagyon nehéz. Most új problémával néz szemben. Az idegrendszere kezd föladni a szolgálatot, és a teste fejétől lábujjig borzasztó fájdalmakban szemben. Olyan érzés, mintha az egész teste égne. Emiatt nehezen alszik, és nincs, ami enyhesztje. Ezt mondta Johnny. Azt gondoltam, hogy szenvedtem már eleget. Miért kellene még több fájdalom keresztül mennem ennyi év után? Johnny sok szempontból olyan, mint Jobb. A sátán azt akarta, hogy Jobb ezt mondja. Isten nem érdemli meg az imádást, ha nincs jó életem. Az Istenben való megelégedést nem elég, ha nem kényelmes az életem, és nincs meg mindenem, amit akarok. A sátán mindent elvett Jobbtól, és Jobb még mindig az Isten dicsérte. Sőt, Jobb ezt mondta. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Johnny fájdalma és szenvedése ellenére képes még mindig azt mondani, hogy Isten jó, és minden nap élvezni a vele való kapcsolatot. Tudom, hogy nem mindig értjünk, hogy mi történik körülöttünk. De két olyan mondattal szeretnék elhagyni benneteket, amelyet Johnny mondott, és megragadtak bennem. Isten megengedi azt, ami gyűlöl, hogy elérje, amit szeret. Másik, a sátán hajtja a gonoszság hajóját, de Isten kormányozza. Akármi történik velünk, Isten kezében vagyunk. Akármi. Róma 8:13-19 arra emlékeztet bennünket, hogy miközben éheseken, üldözésen, szenvedéseken megyünk keresztül, miközben a kereszténynek testvéreinket megölik, miközben veszélyekben megyünk keresztül, mindig képesek leszünk megtalálni legmélyebb megelégedésünket és örömet Isten szeretében és kegyelemben. Ez ígéret. A haldokló világnak látnia kell egy egyedülállót, aki azt mondja, Isten elég nekem. A rákkal küzdő embert, aki mindig visszatér, Isten elég nekem. Egy összetört házasságban élő embert, aki azt mondja, hogy Isten velem van, és erőt ad nekem minden nap. Méltó minden imádságomra. A világ észrevenné, hogy valójában mások vagyunk. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek, józanok, hogy imádkozhassatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bősőségben, mint ahogy mi kérjünk, vagy gondoljunk, a bennünk munkálkodó erő szerint azért dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökön, öröké. Amen.